Újra olvasom a hetünk igéjét. Péter első levelének harmadik fejezetéből a 8.-9. verseket. Az a reménységünk, reménységem, hogy ez majd nem csak olvasottan az igéből, hanem a szívünkből is olvasottan mások számára is érthetővé lesz. Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvér szeretők, könyörületesek, alázatosak. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Végül pedig legyetek mindnyájan testvér szeretők. Az a reménységem, hogy amikor eljöttünk és készültünk, akkor együtt is készültünk erre a hétre, mindenki, nem csak a szolgálattevők, hanem a résztvevők is. És talán együtt olvastuk, figyeltük, hogy amikor készültünk, akkor több mindent megfogalmaztunk ezzel a héttel kapcsolatban, és az egyik megfogalmazásunk az volt valóban, ami tegnap is hangzott már a bizonyságtételben, vagy tegnap előtt, hogy gyülekezeti összhangzattan lett ennek a címe, ennek a hétnek. Összhangról van benne szó, minden egyes hang együttes harmóniában való megszólalásáról, és az egész gyülekezetre nézve valóság kell, hogy legyen ez, ahogyan hallottuk ezt hétfőn is, hogy mindnyájan ennek részesei legyünk együtt, amit mond nekünk az ige. Másfelől az előkészület során a harangszóban megjelent ezzel a héttel kapcsolatban többféle információ, megjelentek gondolatok, felvetések, hogyan, hányan érkezünk és hogyan is leszünk itt. És megjelent az is, hogy azt is megfogalmaztuk mi szolgálattevők februárban, amikor együtt voltunk, közös együttlétünkkor egy hétvégén, hogy ezen a héten is, ahogyan a gyülekezetünkben is, a gyülekezeti elkötelezettségünket szeretnénk megerősíteni. 5 olyan pont került akkor is leírásra, amelyről beszélgettünk mi a presbitériumban ősszel, elmondtuk ott, megfogalmazva leírtuk ezt a harangszóban, és az a reménységem, hogy ez egyre mélyebben bevésődik majd a szívünkbe. Az első, hogy elsősorban arra hivattunk el, hogy Istent imádjuk. Isten imádására vagyunk együtt, és nagyon jó lenne ezt végig gondolnunk, és ezek fényében haladni tovább az úton. Isten imádására. Ezért vagyunk együtt imádságban, reggelente, imaközösségben. Szeretettel ajánljuk mindenkinek a kápolnát, reggel oda gyűlünk össze 7 órakor együtt imádkozni. Ma már majdnem teljesen tele volt a kápolna, még mindig van hely, de nem is ezért, hogy most hányan vagyunk ott, hanem hogy a szívünkben ott legyen, hogy mi Isten imádására vagyunk együtt, és ez nem csak kérést jelent, hanem hódolatot, magasztalást, hálaadást, dicsőítést is. Ez szolgálja, ez munkája az itt együtt lévő zenei csapat, közösség is, akiknek a szolgálatában velük együtt mi is tehetjük. A másik nagyon fontos elkötelezettségünk, és figyeljük, ahogyan haladunk ebben tovább előbbre, hogy egymást befogadókká váljunk. Ez mind Isten dicsőségét munkálja. Egymást befogadó emberekké. Azt gondolom, ezen a héten ezt is gyakoroljuk. Különbözőek vagyunk, egészen más körülmények közül, más életkorral, más sajátossággal, másféle problémákkal, másféle élethelyzettel érkeztünk. Egymást befogadni, ez is Isten dicsőíti. Fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket. Tanulni, gyakorolnunk kell, nem csak ezen a héten, de itt különösképpen is lehet ezt, az egymás befogadását. Aztán a következő nagyon fontos harmadik gyülekezeti elkötelezettség, amiben azt remélem, hiszem, hogy előre haladhatunk, és minden közösségünk, minden csoportunk, és az együttes közösségi életünk is, hogy érettebbé váljunk. Isten az dicsőíti, ha nem terméketlenek vagyunk, nem gyümölcstelenek, hanem gyümölcsözik az életünk. Ha érett a gondolkodásunk, érett a megnyilvánulásunk, érett módon kezelünk helyzeteket, problémákat, érett módon állunk a konfliktusokhoz, érett módon állunk egymás mellé, érettek vagyunk, érettebbek, egyre érettebben éljük meg a hívő életet. Nagyon fontos, mert Istennek az a munkája, amit elkezdett, amit elvetett, az a mag a szívünkben, a közösségünkben, a gyülekezetünkben, az egyre nagyobbá kell, hogy nőjön, egyre teljesebben kell, hogy gyümölcsözzön. Pontosabban lehet, hogy gyümölcsözzön, és hiszük, Isten dicsőségére van ez is. Ebből következik a következő negyedik pont, ami az elkötelezettségünkhöz tartozik, hogy mindezt, amit kapunk, amiben részesülünk, hogy az Urunk előtt állunk, hogy egymást befogadó szeretettel elfogadjuk, és valóban egymás közösségét megéljük, és érettebben igyekszünk megélni mindezt, ahhoz vezet, hogy szolgáljunk, mégpedig szolgáljuk egymást. Mert ez a negyedik nagyon fontos, ami Isten dicsőíti, hogy szolgáljuk egymást, Isten népe tagjai egymás szolgálatára legyenek. Ki milyen lelki ajándékot kapott, azzal egymás javára szolgáljon. Ezért vagyunk itt. Az életünknek nem az a célja, hogy bennünket szolgáljanak. Nem az a célja, hogy kiszolgáljanak. Az a célja, hogy mi is szolgáló élettel szolgáljuk egymást. A másik javát, örökké való javát, földi javát, boldogságát, előre menetelét. És amihez elvezet mindez, és ami olyan jó, hogy most megcsendült itt az énekekben is, amely elvezet egészen idáig, ez az ötödik nagyon fontos, hogy mi együtt mindnyájan bizonságtevő közösség legyünk. Hogy Jézus Krisztus jó illata legyünk kifelé a világ felé. Hogy meglássák az emberek kívülről, vagy meghallják, hogy kik vagyunk, kihez tartozunk, és mi az mi életünk küldetése, mert emberi lelkek megnyeréséért hivattunk el. Azért él a gyülekezet, hogy Isten dicsőítve mások számára felragyogtassa az örökkévaló Isten, a Szent Háromság Isten személyét, megváltó szeretetét. Ez a célunk. Belegondoltam tegnap is, hogy nyitott ablakoknál énekeltünk, és most is tehettük, és most már tehetjük újra, mert elállt a szél is, vagy legalábbis alább hagyott. Belegondoltam az én gyermekkoromban, meg az ifjúkoromban, olyan helyeken lehettem együtt, ha nem is ilyen nagy számban, fiatalokkal, emberekkel, ahol néha bezárták az ablakokat. Úgy kellett énekelnünk. Mert körülöttünk például egy olyan katonai létesítmény, vagy egy olyan munkásőr létesítmény volt, hogy bizony nem volt úgymond ildomos, hogy nagyon kihangozzék az ének szava, mert bizony akkor abból retorziók következtek. Néha azzal fenyegették az alkalmat, vagy a lehetőséget, hogy nem lehet megtartani. De nagyon szomorú volt a szívem mindig, emlékszem gyerekként is, ott, ahol az életemet megkereste az én Uram, ahol újjá születhettem, ahol felragyogott számomra az Úr Jézus keresztje, ott is emlékszem, hogy egy kis rejtett dombon fönt lévő kis házban, egy magánházban voltunk együtt, gyerekeket úgy vittek el, szüleink, mint egy kis nyaralásra, de a cél egy csendes hét volt, gyermek hét volt, hogy nekünk elmondják az evangéliumot, és ott is bezárták az ablakokat. És mindig azt éreztem, hogy Uram, úgy szeretném, ha nyitott ablaknál lehetne énekelni. Úgy szeretném, ha mindenki hallhatná, ha nem kéne félni, és olyan nagy öröm van a szívemben, hogy most itt közöttünk nekünk nem kell félni. Nyitott ablaknál zenkedünk, úgy arra vágytam tegnap este, meg délelőtt, hogy bárcsak sátor aljó helyen hallanák, amit éneklünk, és följönnének ide a hegyre. Hogy elindulnának emberek, hogy mit csinálnak, de jó nekik itt lenni, de jó, hogy együtt vannak. Úgy kívánom szívemből ezt. És ez a célja a mi gyülekezetünknek, hogy ki zendüljön, ki csendüljön közülünk az evangélium. Hogy hallhassák, hogy érthessék, megláthassák, hogy jó az Úr, és boldog az az ember, aki ő benne bízik. És ez a gyülekezeti életünk célja. Ne feledkezzetek el róla. Istent imádó közösség legyünk, csak ő előtte hódoljunk. Egymást befogadó közösség legyünk. Éretté váló közösség legyünk. Egymást szolgáló közösség legyünk, és bizonságtévő közösség legyünk, hogy Isten dicsősége fölragyogjon közöttünk. És ha figyeltétek ezeket, ajánlom szeretettel, olvasható ez a fasori harangszóba, valaki nem olvasta, vagy nem emlékszik így rá, ott tételesen olvashatja, akkor gondoljátok újra át végig az igéket, a napokat, az együtt töltött lehetőséget, a megszólító igéket, mindebben segítenek bennünket. És most is, ahogyan haladunk tovább, legyetek egyetértők, megérinti az értelmünket, ami Urunk, és azt mondja, hogy mondjunk áment ő rá mindenestől. konfirmandus csoportban azzal zártuk részben a mi beszélgetésünket, hogy csodálatos nézni a Bibliát, hogy az utolsó szava a Bibliának úgy hangzik, hogy Amen. Az utolsó szava így hangzik. Te tudod-e mondani, és nekik is mondtam így, tudod-e azt mondani, bizony úgy van, mindaz, ami itt van, ami leíratott, ami Isten kijelentése, bizony úgy van, Amen. Egyet értek, Atyám, egyet értek, Uram Jézus, egyet értek, Szentlélek, veled. Bizony úgy van, mindenestől. Nem úgy, hogy az egyik igaz, a másikat nem értem, és nem tudom, hogy igaz, a harmadikról el se tudom képzelni, hogy igaz, hanem úgy, hogy minden igaz. Ámen, úgy van. Atyám, egyet értek veled, mindenestől. Ez a hívő élet. Áment mondani rá. És ebben az egyet értő igen mondásban tudunk egyet érteni. Egy értelemmel lenni, együtt gondolkodni, valóban nem kétértelműen, nem kétségek között, hanem egyértelműen. Aztán megérinti a szívünket, az érzelmeinket. Legyetek együtt érzők. Az egyet értők, akiknek ott van világosan, hogy mi az, ahogy és ami alapján gondolkodni kell, ott kell legyen a szívében, és ott lehet, hogy legyen a szívében az újjászületett embereknek, hogy együtt érezzenek a másikkal, sírni tudjanak a sírókkal, és örülni tudjanak az örülőkkel. Megérinti a szívünket, tudsz együtt érezni. Értelmünk, érzelmünk, és most odaértünk, amit így mondok, legyetek testvér szeretők, megérinti az akaratunkat is. Testvér szeretők. Szeressétek egymást, micsoda sokszor sztereotíp két egymás mellett megszóló szó ez. Szeressétek egymást. Olyan milyen elgondolkoztatott engem, hogy Péter, az apostol, amikor leírja ezt, és nem csak itt, hanem a másik levelében is, hogyan fogalmazza, majd utalok a végén rá, hogy végig gondoltam ezt, hogy milyen őszintén beszél. Nagyon őszintén. Mert ez a kifejezés, ami itt van, ez nem az a legmélyebb kifejezés, amelyet a Biblia használ a szeretetre. Melyik az a legmélyebb, amit Isten szeretetére használ a Biblia? Az agapé. A feltétel nélküli. A másik javát munkáló, a másik érdekeit munkáló szeretet. És emlékezzünk rá, Péter, aki leírja ezt a levelet, vagy aki leíratja ezt a levelet, amikor Jézus megkérdezte őt, szeretsz-e engem? Hányszor kérdezte Jézus? Háromszor. Mivel válaszolt? A görögül olvasók tudják nyilván ezt, de hallhatták már sokan a testvérek közül közületek. Nem azzal válaszol, hogy én agapé szeretettel szeretlek, Uram, hanem azzal, amit itt is elmond. Azzal a szeretett szóval, amely itt szerepel, filantroposz, illetve filadelfosz, bocsánat, tehát testvér szerető, ebben az a szó van benne, hogy Uram, talán így van, ez persze Isten lelke tudja igazán, hogy így, ha értjük, jól értjük-e, Uram, te tudod, hogy hogyan tudlak szeretni téged, de szeretlek téged. És Péter itt sem ezt a nagy szót mondja ki, a Biblia kimondja, és várja tőlünk, mint adósságot ezt a nagyot is, mert ő előbb szeretett, és az ő szeretetét kitöltötte a szívünkbe, és ez a szeretet áradhat ki egymás felé közöttünk, de ez egy akarati döntés is, és egy alázatos önvallomás is kell, hogy legyen, hogy én bizony, ha oda eljutok már, hogy a testvéreimet tudom baráti, kedves, és igazán, hogy így mondjam, barátságos szeretettel szeretni, az már nagyon nagy kincs. Ha tudok kedves lenni és barátságos lenni, és úgy szeretni a testvéreimet, jól figyeljétek, nem azt mondja itt, hogy az ellenségeiteket, a testvéreiteket. Jézus azt mondta, szeressétek az ellenségeiteket is. És ezzel én nem alább akarom tenni most az Úr Jézus által oda tett mércét, csak azt az őszintességet szeretném erősíteni bennünk, bennetek, magamban is, hogy vajon eljutottunk-e ide, és kiálltunk-e azért, hogy Uram, lehessek olyan kedves, barátságos, testvér szerető, amire szükség van, amely alapja, amely kiinduló pontja annak a még mélyebbnek, annak, amikor azt mondjuk, vagy azt mondhatom, hogy életemet tudom adni az én fele barátomért. Jézus azt mondta, ne hívassátok magatokat mesternek, egy a ti mesteretek. Ő maga a Krisztus, de ti mindnyájan testvérek vagytok. Testvérek vagyunk. Egy testhez, egy vér által tartozók. Testvérek vagyunk. Tudunk-e így egymásra nézni? És hogy milyen torzó a világ, és hogy mennyire különös ez a kifejezés, hogy mennyire másként használja ezt a világ. Jellemző erre az a történelmi példa, az a személy, akiről ez a kifejezés fönnmaradt, vagy legalábbis nyomot hagyott a világ történelemben. Élt egy Ptolemaiosz Philadelphosz nevű férfi, második Ptolemaiosz Philadelphosz, akinek ez volt a neve, hogy testvér szerető. De tudjátok miért? Ezt pontosan nem tudom a hátterét, így írják le a történelmet ismerők, hogy egy perzsa király kiváltsági jog alapján erre támaszkodva ez a bizonyos férfi a saját nőtestvérét, Arzionét választotta feleségül. Ezért lett ez a neve, hogy testvér szerető. De milyen torzó a világ, nem? És tudjuk jól, hogy ennek milyen nyomai, milyen következményei vannak. Látjuk Keresztelő János Heródes életében is, amikor valaki torzó módon éljet meg. Nem is akarom ezt félrevinni, csak értsétek, hogy a világban még ezt a szeretetet, még ezt az egymás iránti kedvelést, kedvességet, amit egyébként szóként ismerünk, mert a könyvbarátnak a neve is ez, vagy hangtechnikához értőknek az audiofil, tehát a hangzásnak nagyon hű voltát kedvelőnek is ez a neve, nem is akarok belemenni ebbe, csak érzékeltetem, hogy a világban használjuk ezt a szót, de ezt a világ, hogy Philadelphos nem is érti igazán. Lehet, hogy próbálkozik ezzel, hogy legyünk testvér szeretők, de jól értsük, itt most nem erről van szó, hogy testvér a testvért szereti, legfőképpen nem így, hogy házasságra lép vele, de még úgy sem, hogy családtag a családtagot szereti, hanem úgy van itt szó erről, hogy a testvér, a gyülekezetben élő lelki testvér szereti a másikat. Legyetek testvér szeretők. Az akaratunk döntése ez, mert igazán ott dőlnek el a dolgok, hogy mit akarunk. Magunknak akarunk valamit, vagy másnak elsősorban. És hogy milyen mély mégis ez a kifejezés, és milyen gazdag, csak illusztrálni hozom ezt most elétek, ahogyan a tegnapi naphoz is kapcsolódik. Jézusról, amikor olvasunk, akkor egy történetben azt látjuk, amikor egy hármas testvér párhoz elmegy Lázárhoz, Máriához és Mártához, és akkor, amikor meghal Lázár, akkor azt olvassuk róla Jézus, és ezzel a szóval olvassuk, igen szerette Lázárt. Pedig Jézus másként is tudta szeretni, de a kifejezés ott mégis ez, és ott azt olvassuk, hogy a sírjánál sírva fakadt. Együtt érzett. Megszánta, hogy más kifejezéshez, de ott igen, együtt sírt, ugye Mártával és Máriával, mert szerette, mert nagyon szerette Lázárt. Jézus is szeretett így, sőt az Atya szeretetével kapcsolatban is használja a Biblia ezt, és velünk kapcsolatban is használja, hogy tudnék, mi is így szeressük Jézust. Legalább így szeressük Jézust. Forduljunk felé és az Atya felé ezzel a szeretettel. De egymás felé fordulva, szeressük egymást. Így. Kedves, barátságos szeretettel. Igazán a másik javát munkálva, a másik javát építve. A kérdés tényleg komoly, hogy így van ez. Az Ószövetségtől, ahogyan halad a kijelentés előre, ugyanazt mondva persze, megerősítve, egymást felerősítve hangzik az üzenet. Ne légy bosszúálló, se haragtartó, a népedhez tartozókkal szemben. Szerest fele barátodat, mint magadat. Én vagyok az Úr. Ne légy bosszúálló, se haragtartó a te népedhez tartozókkal szemben. Sem harag, tartás, sem semmiféle bosszúállás Isten népek között. Nem való, nem illő. Nem lehet. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Pál is ugyanazt fogalmazza meg, amit Péter. A szeretet ne legyen képmutató, iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, a testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek. A tisztelet adásban egymást megelőzők. A szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók, az Úrnak szolgáljatok, Róma 12.9.11. A testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, kedvesek, barátságosak, bátorítók, gyengédek. Nem a gyenge ember tulajdonsága a gyengédség, az erősé. Nem a gyenge ember tulajdonsága a szeretet, az erősé. Az igazi erősé, akinek az erőssége Jézus Krisztusban van. És nézzétek őt, mert ahogyan Jézus itt járt, ahogyan Jézus megjelent, ő benne fölragyog mindaz, amiről beszélünk. Az ő arca ragyog számunkra. Legyetek gyengédek. Az egész törvény beteljesedése a szeretet. Ez a királyi törvény, ahogyan Jakab mondja, és ha ezt tesszük, helyesen cselekszünk. Aztán így mondja Péter az első levelében, tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvér szeretetre. Nagyon fontos hangsúly teszít ki, és folytatja egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá. Isten élő és maradandó igéje által hallottuk tegnap ezt a csodálatos igét, az újjászületés csodálatos kifejezését és tartalmi meghatározását. Ennek értelmében, ezért is, mert ez valóság, tisztítsátok meg a lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, ez az egyetértés igentmondás, arra, amit Isten mond, képmutatás nélküli testvér szeretetre. Azt jelenti ez, hogy még a hívő embert is bizony megkísérti a képmutató testvér szeretet. Van olyan közösség, van olyan lélektani nyomás, hatás esetlegesen ránk, hogy hát azért itt úgy kell viselkedni. De belül, a szívünkben, belül, az akarati döntéseinkben, belül, az érzéseinkben és az értelmünkben valami egészen más van. Lepleződjön le, gondoljuk ezt végig. Vajon tényleg tudunk így egymást testvér szeretettel átölelni, barátsággal, igazi kedvességgel, igazi gyöngédséggel átölelni. Ne legyetek képmutatók. Ha valamitől jajong az Úr Jézus, sokszor a szívemet átjárja ez, jaj nektek képmutatók. Jaj nekünk. Jaj nekünk. Legyünk őszinték önmagunkhoz, és valljuk meg, ha érezzük és látjuk, hogy most is válogatunk a testvér szeretetben, hogy kit szeretünk, kit kedvelünk, kivel barátkozunk, kivel nem. Lepleződjön le a szívünkben, hogy nem tiszta, csak valami képmutatás, de töltsön el a hála, ha érezzük, hogy nem tőlünk való. Hogy vonzást kaptunk, hogy a szívünket átjárja Isten lelkének ereje és a másik ember iránt érzett szeretet. Aztán a második levél bevezetőjében Péter így sorolja fel, hogy mire törekedjünk, éppen azért, mert mindennel megajándékoztattunk, ezt mondja, éppen ezért, miután tiétek minden, Jézus megismerésében, isteni természet részeseivé lehettetek, minden igyekezettel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban álhatatosságot, az álhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet. A kegyességben testvéri szeretetet. Az igazi, istenfélő, kegyes élet testvér szeretetben ölt testet. A testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Úrunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. Érettebbé, gyümölcsözőbbé válunk. Spurgeon írja, mondja egy helyütt, hogy sok a hibám, ha kevés benned a szeretet. Hadd fordítsam ezt most át egy kicsit, most erre a hétre is. Sok a hibánk, ha kevés köztünk a szeretet. De a szeretet el tudja fedezni a sok hibát. A testvér szeretet át tud emelni, egymást át tudja emelni a másikat és önmagát is a hibákon. Felül tud emelni bennünket. Igen, sok a hibánk. De ha sok a szeretet közöttünk, akkor elfedeztetik ez. És ahol Jézus megjelenik, ott felgyullod a szeretet. Vagy ahogyan fogalmazódott ez meg Augustinus Ajkán, szeress és tégy, amit akarsz. Ez a titka az életünknek, ha egymás felé fordulva valóban meg tudjuk ezt élni. És tudjuk jól, hogy János a szeretett tanítvány, akit nem mondhatjuk így, hogy különös szeretet vett körül, de valahol ifjú korában mégis az ige fogalmaz így róla, hogy ő volt a szeretett tanítvány, a szeretett tanítványa lett. Ő beszél talán a legtöbbet az Úr szeretetéről, az evangéliumában és a levelekben, és az egymás iránti szeretetről. És annak a bizonyságtételéről, hogyha a szeretet megvan, akkor ennek milyen világos, egyértelmű, bizonyságtevő ereje van, pecsét, jele van, hogy tudnélik, kihez tartozunk. Azt is elmondja nagyon őszintén, ne csodálkozzatok testvéreim, ha gyűlöl titeket a világ. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életre, mert szeretjük testvéreinket. Ez azt jelenti, hogy amíg valaki nem megy át halálból az életre, amíg nem született újjá, amíg az életében nem ment végbe az Istenhez fordulás, a megtérés, addig nem tud szeretni. Képtelen igazán szeretni. De tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életre, mert ott az elpecsételő pecsét az életünkön, mert szeretjük a testvéreinket. Érezzük, hogy ez nem tőlünk van. Ezt nem mi produkáljuk. Ez egy új élet, ez egy új élet minőség, egy új életforma, egy új életvitel, hogy szeretjük a testvéreinket. És hogy folytatja János a fordítottját? Aki nem szereti a testvérét, az a halálban van. Az a halálban van. Mert az élet, az igazi élet és a szeretet egy. Maga az Úr a szeretet, és ő az élet. A halál, a szeretetlenség, az Istentől való elválasztottság, az Isten idegenség és az ember idegenség. És tudjátok, senkit nem tudunk szeretni magunkon kívül. Senkit. Egyébként magunkat is rettenetes rosszul szeretjük. De senkit nem tudunk. Csak Jézus Krisztus újjászülő lelke által. Azt mondja, aki gyűlöli a testvérét, embergyilkos, azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete. Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életet adta nekünk, értünk, életét adta értünk, ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. Ez már az a sokkal mélyebb agapé szeretet, amire csak ezen az úton lehet eljutni, hogy életünket adjuk testvéreinkért. Odaadó életet éljünk. Most jól értsétek, nem arról van szó, hogy mártíromságra hív minnyájunkat, az Úr hívhat erre is. De arra, hogy odaadó életet éljek, ez a keresztény élet, hogy a másik emberért élek, nem önmagamért, nem a magam kényelméért, a magam vágyáért, a magam hasznáért, a magam szükségéért, a másikért. Odaadó életet a másikért. És megfogalmazza János ezt is olyan világosan, aki pedig világi javakkal rendelkezik, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, abban hogyan lehetne az Isten szeretete. Ugye érzitek, mennyire gyakorlati dologról beszél az apostol. És így summázza, jól ismert igét mondok most, gyermekeim, ne szóval szeressünk. Ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan. Ez nem azt jelenti, hogy soha nem mondjátok ki, hogy szeretlek. Néha nagyon ki kell ezt mondani. Házassági évfordulóra érkezve, ismerik többen a történetet, olvasottan is olvashatták. Azt mondja a feleség, drágám, most már 20 éve házasok vagyunk, úgy örültem volna, ha nem csak az elején mondod olyan sokszor nekem, hogy szeretlek, hanem a 20 év alatt legalább egyszer mondtad volna. És erre a meghatározott típusú férj azzal a válaszsal válaszol, drágám, megmondtam neked egyszer és mindenkorra. Ha megváltoztattam volna, azt is megmondtam volna neked. Azt gondolom, hogy azért annak a feleségnek nagyon jól esett volna, hogyha nyelvvel is, szájjal is mondják neki, hogy szeretlek. Ezt is tanuljuk meg találékony szeretettel. Egyikünknek egy simogatás, másikunknak egy jó szó, harmadiknak egy konkrét cselekvés, a negyedikünknek valami ajándék, és ismeritek a szeretett nyelveket, nem kell ezt sem sorolnom, amiket hogy fölfedez az ember, és még millió egy van, de tanuljuk meg, hogy kell a másikat szeretni. Ne szóval csak, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel, és valóságosan. És legmélyebben hogyan? Jézus így mondja, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Erről fog megismerni titeket a világ, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Mert így fogalmazza a tanítványainak, új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek. És megint értsük, értsétek, milyen különös ez, nehogy félre értsük, hogy valami önző gyülekezeti összetartozásról van itt szó, hogy egymást szeressétek, de higgyük el, hogy enélkül, az együvé tartozó szeretet nélkül, Jézus szavai szerint nem tudunk missziót folytatni. Mehetünk mi a világba, beszélhetünk mi az embereknek. Ha a mi életünk, a mi közösség életünk nem mutatja meg, hogy mit jelent ebben az új társadalomban élni, az Isten népe közösségéhez tartozni, akkor az emberek nem fogják érteni, mert rajtunk, bennünk fogják olvasni, érteni, hogy mi ez, ez a valóság, ami nincs meg a világban. Mert sehol nincs a világban az a szeretet, mint az Isten népe között. Ezért hát úgy szeressétek egymást, úgy szeressük egymást, ahogyan ő is szeretett minket. Ha magas a lét, és érezzük, hogy az, azt gondolom nagyon fontos, hogy eldőljön a szívünkben ez az akarati döntés. Uram Jézus, én szeretnék szeretni. Te tudod, hogy hogyan nem tudok, és azt is tudod, hogy hogyan tudok. Kérlek, a te szereteteddel tölts el engem, és áldjuk és magasztaljuk őt, hogy az ő szent lelke által kitöltötte az ő szeretetét a szívünkbe, és újra kitölti a szívünkbe, ha kérjük, ha várjuk, ha vágyjuk. Mert ez az ő vágya is, ez az ő terve is, ez az ő szándéka is. Legyetek tehát minnyájan testvér szeretők, úgy legyen. Ámen. Hagyjuk meg a fejünket, imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy abban lett nyilvánvalóvá a szeretet, ahogyan te az életedet adtad értünk. Köszönjük, hogy meghaltál a Golgota keresztjén. Igaz a bűnösökért. Szent a szentségtelenekért. Isten fia az emberért. Urunk, nem értjük ezt a szeretetet, csak megtapasztaltuk, és lélek által érthetjük meg mégis. És arra kérünk, hogy könyörülj rajtunk, hogy lássuk, beismerjük, megvalljuk és elfogadjuk. Szükségünk volt és szükségünk van erre az örökké tartó szeretetre, és nem önmagunkért, hanem azért a csodálatos lehetőségért, küldetésért, amire elhívtál, hogy egymást szeretni tudjuk. Szeretnénk elkötelezni magunkat, Urunk, önző, öntelt életünkből szabadulva mások szeretetére. Kérjük, könyörülj rajtunk ebben, áldj meg minket, áld meg a beszélgetésünket, és készíts bennünket, hogy a te jelenlétedben őszintén megállva, hálaadással és bűnvallással, imádsággal kérjük, hogy valósítsd meg ezt közöttünk másokért. Kérjük, hallgass meg az imádságunkat felette annak, mint ahogyan kérni tudjuk, ahogyan elgondolni mertük. Köszönjük, hogy ez lehet. Kijelentett ígéreted szerint. Amen.